Sok szeretettel köszöntök mindenkit az ünnepi istentiszteleten. Szülinap van, az egyháznak a születésnapja, és az a reménységünk, hogy ez a születésnap az elragadtatásig fog tartani. Ez egy véget nem érő örömünnep Isten népe számára. És a mai alkalommal a Szentlélek munkája kapcsán egy dologról, egy aspektusról szeretnék beszélni, mégpedig, hogy bizonyos ószövetségi próféta jelőképek hogyan teljesedtek be a pünkösnek, vagy héberül a savótnak az ünnepén, és hogy nekünk ebből milyen gyakorlati tanácsokat lehet meríteni. Az ige szakaszom egy része már az előbb elhangzott, most nyissuk ki Bibliánkat, egy picit tovább olvasva, az Abcsel második részének első 8 versét szeretném felolvasni, tehát az apostolok cselekedetei második részének első 8 versét szeretném felolvasni, Isten tiszteletünk alapigéjéül. Amikor eljött a pünkös napja, mindnyájan egy helyen voltak együtt, és az égből hirtelen nagy zúgás támadt, mint sebesen zúgó szél zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd lángnyelvhez hasonlók jelentek meg előttük, amelyek elkülönültek, és mindegyikükre leszálltak. Ők pedig mindnyájan megteltek szent lélekkel, azaz szent szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a szellem adta nekik, hogy szóljanak. Abban az időben Jeruzsálemben istenfélő zsidó férfiak tartózkodtak minden nemzetből az ég alatt. Amikor ez az zúgás támadt, az összegyűlt sokaság megzavarodott, mert mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak és csodálkozva mondták egymásnak, nem de valamennyien galileaiak ezek, akik beszélnek? Akkor hogyan hallhatja őket mindenikünk a maga nyelvén? Nagyon jól ismert ige szakasz ez, és pünkös kapcsán nagyon sokszor elő szokott jönni, ahogy sok más ige szakaszról is lehet beszélni. És azért fontos megérteni ezt az ige szakaszt, mert elkerüljük azt a téveigést, amely sajnos több egyházban is megjelenik, hogy a Szentlélek nem csupán egy erő, hanem a Szentlélek egy személy is. Tehát a Szentléleknek ez az egyensúlya, hogy ő egyben Isten természet fölötti erejének a megnyilvánulása, ugyanakkor isteni személy is, isteni tulajdonságokkal rendelkezik, és az új szövetséget nem véletlenül nevezi Pál apostol a II. Korintusi levél 3. részében a Szent Szellem szolgálatának. Tehát az új szövetségi korszakot a Biblia a Szent Szellem szolgálatának nevezi, és ezt a korszakot a Szent Szellem felügyeli, a Szent Szellem koordinálja, miután Jézus Krisztus a mennybe ment. Az első századi keresztények Jézus Krisztusnak a szavait és a tanításait, a parancsait szó szerint vették. Nem egy alternatíva volt, nem egy lehetőség volt, hanem egy felszólítás volt a hitre és az engedelmességre. Éppen ezért olvashatjuk az első részben, miközben éppen az utolsó időkkel kapcsolatban folyamatosan kérdezgetik Jézust és a királyság helyreállásáról. Azt mondja Jézus, hogy ezek az idők, a kronoszok és a kairoszok az atya hatalmában vannak, a ti dolgotok pedig az, hogy nem soká, később tudjuk, hogy 10 nappal később, vesztek erőt, és hirdetni fogjátok az evangéliumot, tanúim lesztek, mártírjaim lesznek Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. Ez az új szövetségi kereszténység. Ebből az új szövetségben semmilyen eltérés nem látunk. Az apostolok cselekedetét, ha megnézitek, az akkori ismert lakott világ egyik központjába, Rómába is eljut az evangélium, ott fejeződik be az apostolok cselekedetei, de egy olyan könyv ez a Bibliában, ahogy jól tudjuk, aminek nincs vége. És az apostoli korszaknak ma is folytatódni kell. Az apostoli jogfolytonosság az bizonyos mértékben az új szövetségben nyomon követhető, jól látható. Csak az új szövetségben 24 apostolról olvasunk minimum, akik ebben a szolgálatban voltak. Nyilván a 12 az egy külön kategóriát képez, akik még majd a mennyei Jeruzsálem alapjait is fogják majd képezni. De az új szövetségben azt látjuk, hogy az apostoli szolgálat megkezdi a Szentléleknek a munkájába való beállást, és a Szentlélek azért jött el az új szövetségben, hogy létrehozza benne az új identitást, egy természet fölötti kenettel árasszon el tégedet, hogy a mindennapokban megéld a Krisztussal való közösséget, hitelesen tegyél tanúbizonyságot Jézus Krisztusról, nap mint nap betöltekezzél Szentlélekkel, és ahol jársz, Isten királysága megnyilvánuljon. Erről szól a pünkös, semmi másról. Nem azért adatod, hogy szórakozzál, hogy jól érezd magad, hogy mindenféle ügyes-bajos dolgoddal a Szentlélek megsegítsen az ilyen hivatalos dolgokba, hanem azért kaptad a Szent Lelket, hogy betöltekezzél vele, és tanúbizonyságot tegyél Jézus Krisztusról. Független attól, hogy milyen ajándékod van, milyen karizmád van, milyen kegyelmi képességekkel rendelkezel. És ahogy ezt nem olvastuk fel, Péter apostolnak ez a pünkösdi prédikációja, ami ezután következik majd a felolvasott ige szakaszban, miután a Szentlélek kitöltetik, a Joel prófétától idézi, hogy el fog jönni az az idő, az utolsó időszakban, amikor Isten az ő szellemét minden testre ki fogja tölteni. Ez nem az univerzális kiöntés, amire sokan gondolnak, hogy minden egyes ember valamilyen módon részesedik az Isten lelkéből, hanem ez azokra vonatkozik, akik megtérnek, újjászületnek és veszik Istennek a szent lelkét. És ezek közül olvashatjuk, hogy profétálni fognak, a vének álmokat látnak, látomások lesznek, természet fölötti események történnek, és ezek mind-mind a Szentlélek munkáját hivatottak bizonyítani és igazolni az új szövetségben. Tehát ahova egy új szövetségi hívő megy, oda megy a kenet, megy Istennek az áldása, megy Istennek a hatalma. Amikor Pál apostol elmegy Korintusba, miről beszél a korintusiaknak? Nagyon okos, művelt görög emberek voltak. Azt mondja, hogy az én beszédem, az én ige hirdetésem nem emberi bölcsesség szavaiból állt, hanem isteni erőnek a megnyilvánulásában. Miért? Hogy a te hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Az újszövetségi hívő embernek az élete Isten természet fölötti erején nyugszik, Isten természet fölötti erején alapszik, és ezért is nevezzük ezt a korszakot egy természet fölötti korszaknak, mert Isten olyan dolgokat helyezett el az egyházba, olyan dolgokat helyezett el a megtért újjászületett hívők életébe, amik nem természetes, nem pszichikai képességek. Pszichikai képességekkel fent lehet tartani egy klubot, fent lehet tartani akármilyen egyházmegyét, vagy bármilyen vallási intézményt, de nem az élő Isten egyházát. Nem pszichikai kereszténységről beszél a Biblia, hanem szellemi kereszténységről. És a Szent Szellem azért jött, hogy a Istennek a menetrendjét, amit Jézus Krisztus már az Ószövetségben a proféták által kijelentett, az Új Szövetségben pedig a személyes szolgálatában, a négy evangéliumban olvashatunk róla, azokat realizálja és végrehajtsa. A Szentlélek nem azért jött, hogy magát bemutassa, számtalan dolog van a Bibliában a Szent Szellemről, de az egyik legfontosabb az, hogy miért jön, hogy megdicsőítse Jézus Krisztust. És Jézus Krisztus azért tudja megdicsőíteni, mert belőle merít a Atyaistennek, a szívének a gondolkodásmódját hozza be az egyházba, és ezért fontos, hogy Isten szellemétől függő emberek legyünk. És ez a korszak, az az időszak, amiről ma szeretnék beszélni, és amit igazából pünköskor megvalósult, ezt egy szóval lehet jellemezni, az aratásnak a korszaka. Beléptünk egy olyan üsztörténeti korszakba, amelyet Isten az aratás időszakának nevez, és ebben a korszaknak a célja, hogy minél több embert megmenten a kárhozattól és a pusztulástól. Egy olyan kegyelmi korszakba léptünk be, ami nem volt a törvény uralma alatt. A törvény uralma alatt néhány ember megtapasztalta ezt a fajta kegyelmi állapotot, van például erre az Ószövetségben, de az Új Szövetségben az kegyelmi állapot az mindenki számára elérhető, aki hitét, a feltámadt és megdicsőült és a bűnért meghalt názáreti Jézus Krisztusba helyezi. Szintén ez az Új Szövetség. Nagyon egyszerű, nem bonyolult. Sajnos az évszázadok alatt a kereszténységet egy kicsikét túltolták, és emiatt voltak problémák. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is az aratásnak ez a korszaka, meg kell néznünk néhány dolgot, és a végén szeretnék beszélni arról, hogy milyen 7 fontos alapelv van az aratással kapcsolatban. Remélem sikerül befejezni majd a végére. Az első és legfontosabb a messiásnak a szolgálat. Ez mindig kulcsfontosságú, hogy Jézus Krisztus hogyan állt a szolgálathoz, és ő miket tanított. A Máté evangélium a 3. rész 11-12. Versében Bemerítő Jánosnak a jól ismert beszédét találjuk, amikor az eljövendő messiásról a következőt mondja. Én ugyan vízbe merítelek benneteket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nálam, és még arra sem vagyok méltó, hogy saruját hordozzam. Ő majd Szent Szellemmel és tűzzel keresztel meg titeket. Szórólapát van a kezében, és megtisztítja a szérűjét, gabonát csűrbe takarja, a polyvár pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Nagyon sokat szoktuk idézni ennek az igeversnek az első szakaszát, hogy a különösen olyan körökben, ahol a extatikus élmények a legfontosabbak, hogy jön majd a messiás, elküldi majd a Szent Szellemet, és jön majd szellembe és tűzbe fog majd meríteni bennünket, és akkor mindenféle látványos dolgok történnek, de ha megnézzük a szövegösszefüggést, erre mindig érdemes odafigyelni, akkor azt láthatjuk, hogy mihez hasonlítja a messiás munkáját és a Szentlélek kitöltetését? Egy arató munkásnak a képéhez. Tehát Krisztus, amikor messiásként eljön, és majd ki fogja tölteni a Szent Szellemet, azért teszi, hogy az aratás munkáját az Új Szövetségben végrehajtsa, Istennek az Ószövetségben leírt menetrendje alapján. Két képet használ itt a Biblia, egyik a szórólapáttal kapcsolatban van, ami a széllel van összefüggésbe, a tűz pedig a polyvával és az ítélettel. És az aratással kapcsolatban azt lehet látni a Bibliában, különösen az Új Szövetségben, hogy az aratás képét használja a Biblia erre az üftörténeti korszakra, használja a személyes életünkben az aratással kapcsolatos dolgot, és használja ennek a korszaknak a végének a lezárása kapcsán is. Egy picit majd fogok erről hamarosan beszélni. Tehát látni kell azt, hogy az aratásnak a képe megjelenik a személyes életben, megjelenik az egyház életében és megjelenik a világ történelem életében. És ha ezen a szemüvegen keresztül nézitek, a Biblia szemüvegén keresztül nézitek a mai idők eseményeit is, akkor látni fogjátok, hogy hamarosan eljön majd a nagy betakarításnak az ideje, a végső állomása Isten menetrendjének és Isten üftervének. A szórólapáttal kapcsolatban, illetve a széllel kapcsolatban nagyon fontos dolog, hogy Izraelben, amikor a gabonát kicsi perteg és a gabona aratásnak az időszaka van, akkor mindig szélre volt szükség ahhoz, hogy a magokat miközben feldobálták, előtte megcsépelték, összetörték, és amikor feldobták a magot, akkor a pejvát a szél kifújta belőle, és nem minden szél volt rá alkalmas. Az se volt mindegy, hogy milyen magasra dobták fel. És a gyülekezetben is, amikor eljövünk egy istentiszteletre, akkor Isten ezt a megtisztító munkát végz az életünkben. Szól az igehirdetésen keresztül, szól a bizonyságtételen keresztül, szól a dicséreten keresztül, jó feldob bennünket az Úr, jön a Szentlélek, és a koszt kikotorja az életünkből. Ez nagyon fontos, hogy megvalósuljon a személyes életünkben, bár sokan inkább fent szeretnek maradni, és nem szeretnek leesni, hogy úgy tapossanak rajtunk meg, hogy kicsikét úgy összetöredezzenek a régi jó emberi dolgok bennünk, de sokan azt szeretik, amikor jó feldobja őket az Úr, fent vannak, lebegnek 30 méter magasan, le se akarnak jönni, teljesen ilyen eufórikus állapotban vannak, megvan nyilván ennek a helye is, de néha le kell menni a völgybe, és az emberi közösséggel is néha azért találkozni kell. Ez tehát a messiásnak a szolgálata, és ez Bemerítő János előre vetítette, hogy el fog jönni majd az a korszak, amikor a messiás eljön, hogy ő majd szent szellembe és tűzbe fog bemeríteni. A görög ige szerkezet nagyon érdekes ebben az összefüggésben, mert névelő nélkül van és egy kötőszóval van összekapcsolva ez a két kifejezés. Tehát szó szerint ez azt jelenti, ha most a görögöt veszem, hogy tüzes szent szellembe fog meríteni. Tehát maga a Szent Szellemet hasonlítja egy tűzhöz, és látjuk az apostolok cselekedetek a második részében, hogy a Szentlélek valóban tűz formájában, kettős lángjelek formájában megnyugodott az apostolokon, betöltött ezt a helyet, ahol voltak. Azt mondom, és ez pontosan hol volt ennek a vitájában, nem megyek bele, mert nagy valószínűséggel nem a felházban voltak, hanem a templomban, sokkal a szöveg összefüggés inkább erre illik rá. De hangsúly nem ezen van, hanem azon, hogy az apostolok, miután vették Istennek a Szent Lelkét, beálltak a messiásnak a programjába, az aratásnak a munkájába. Korábban már beszéltem erről az ábráról nektek az ünnepek kapcsán, és fontos megérteni pünkös kapcsán, hogy most tulajdonképpen mi is történik, miért ez az a nap, amit Isten tulajdonképpen kiválasztott arra, hogy a Szent Lelkét közölje. A zsidó naptárban két nagy ünnepkör van, két nagy ünnepi időszak van. Vannak az úgynevezett tavaszi ünnepek, és vannak a késő őszi ünnepek. Ez a két nagyon fontos ünnepi kör van. A bibliai proféciákból tudjuk, hogy az első ünnepkörnek az ideje, az a megváltásnak az idejét vetítette előre. Azt az időszakot, amikor Isten kegyelmet gyakorol, és a megváltás művét el fogja végezni. Éppen ezért ebben az időszakban négy ünnep van. A páskának az ünnepe, ami Krisztusnak a megáldoztatása. Amikor a páska bárány miértünk meghalt, utána következik a kovásztalan kenyereknek az ünnepe, majd az első zsengének az ünnepe. Itt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy itt az árparatás kezdete van, tehát az árparatásnak az első kévéje és az első zsengéje, ezen a napon támad fel Jézus Krisztus. Erre hivatkozik Pál apostol az 1 Korintus 15-ben, amikor arról beszél, hogy Krisztus az első zsenge. Tehát amikor az árparatásról olvastok a Bibliában, az Krisztus messiási munkájában van összefüggésbe. A búzaratás az emberekével. Tehát Krisztus mindig az árpa aratással van kapcsolatban, és éppen ezért itt a kévét, amit bemutattak, illetve a kovásztalan kenyerek ünnepe, ez a büntelenségről szól, mert Krisztus büntelen volt. Ő benne semmilyen bűn nem volt, és amikor ő a kereszten meghalt a mi bűneinkért, ő ugyan bűnné lett értünk, de ő magában nem volt bűn. És ennek az ünnepi körnek a lezárása 49 nappal, illetve 7x7 hét eltelt. Utána az 50. napon volt a Savút, a heteknek az ünnepe, ami tulajdonképpen ezt a korszakot lezárta, és ezen a napon, amit itt ünnepeltek a zsidók, ezen a napon történt az, hogy rengeteg zarándok volt Jeruzsálemben, valamikor már egy-két nappal korábban is megérkeztek. Tehát miután az Árpád betakarították, eltelt 2-3-4 hét, kinek mennyi terménye volt, és utána az 50. napra felmentek Jeruzsálembe, hogy a búzaratásnak az első kévéjét bevigyék. Tehát az első zsenge az árparatással volt kapcsolatban a páska ünnepen, a második pedig már a búza később érett be, az pedig a Savótnak az ünnepén, és ez is, ahogy mondtam, a embereknek a megtérésével volt összefüggésével, egy picit már meg fogjuk nézni, hogy milyen szellemi üzenete van. Hát ez a korszak miről szól? Az aratásról. Elkezdődik az aratás. A Savót ünnepe azt jelentette, hogy elkezdődött a búzának a betakarítása, és bizonyos gyümölcsfélék már kezdtek beérni, például a füge. Ezeket elkezdték leszedni, és ez meddig tart ez az időszak, amíg megszólalnak a kürtök. A kürtzengés ünnepéig folyik a betakarítás. Mindig beérik valami. És az új szövetség egyház is meddig fogja végezni az aratás szolgálatát, amíg el nem ragadtatunk. Amíg meg nem szólalnak a kürtök, és azt mondja az Úr, hogy itt vége mindennek, jönnek az angyalok, elváltozunk, és puri, megyünk felfele. Erre várunk most egyébként, ez a legfontosabb dolog. És az utolsó három ünnep pedig az ítéletnek az ünnepei. Ha megnézitek a Bibliában, ebben az időszakban van a szőlőtaposásnak az ideje, ahogy mondtam, a szőlőtaposok kezdetű énekek is erre a messiási proféciára vonatkoznak, hogy ő majd ítéletet fog majd gyakorolni. Ekkor van a bor, illetve a olajnak a sajtolásának is az ideje. Tehát ez az utolsó ünnepkör az ítélettel van összefüggésben és kapcsolatban. Miért kell nekünk sokat aratni? Hogy minél kevesebben kerüljenek bele a kádba. Ha megnézitek a jelenések könyvét a 14. részben, ott nagyon határozottan és hangsúlyozottan le van írva, ha egyik angyallal kapcsolatban, aki maga Jézus Krisztus, hogy el fogja végezni az aratást, és utána pedig jön egy másik angyal, aki taposni fogja az ítéletnek a sajtóját. Az aratás az mindig a kegyelemmel van összefüggésbe. A taposás, illetve a szőlőpréselés, az pedig mindig az ítélettel van kapcsolatban. Ez fontos megértenünk, hogy lássuk, hogy ez az időszak most nem az ítélet korszaka, hanem az aratásnak a korszaka. Ma kegyelmi korszak van. Ha most a törvény uralma lenne, akkor a legkisebb vétségért, amivel a törvényt megszegjük, már régen végünk lenne. De most kegyelmi korszak van. Isten szeret bennünket, elküldte az ő szent lelkét azért, hogy az aratás munkájában részt vegyünk. Ez tulajdonképpen a Szent Szellem munkája, hogy felkészítsen bennünket az aratásra, miután minket is betakarítottak. Tehát ezért fontos, hogy mi is, akik itt vagyunk, és még nem az úré vagyunk esetleg, azok térjenek meg, higgyenek az Úr Jézus Krisztusban, és vegyék a Szentlélek ajándékát, ahogy erről szintén Péter apostolnak a pünkösdi prédikációjában olvashatunk. Jó, tehát ezt fontos megjegyezni, és ahogy mondtam, itt a két nagyon fontos különbség van az aratással és a gyümölcstelméssel kapcsolatban, ezt még csak röviden említem meg, mert a mai témánk nem ez, hogy a Szentlélek miért jön még el? Azért, hogy gyümölcsöt teremjünk. Egyrészt a szellem gyümölcsét kell teremnünk, ezt a 9 gyümölcsöt, másrészt maga Jézus pontosan az elmenetel akkor mit mond? Hogy miért metsz meg bennünket, hogy sok gyümölcsöt teremjünk, és a gyümölcsünk maradandó legyen. Tehát a Szentlélek mind az aratásban, mind a személyes életünkben nagyon fontos munkát végez, és pontosan azért lett kitöltve a Szent Szellem, mert Jézus abban az időben, térben és időben csak egy helyen tudott lenni, még ha végén természetfölötti események is történtek, ott zárt ajtón ki meg be, de a Szent Szellem által viszont Isten minden testre ki tud áradni, aki elfogadja Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatát. És ha betöltekezik Szentlélekkel, veszi Istennek az ajándékát, betakarítatik a mennyei csűrbe, és utána végzi azt a munkát, amire őt tulajdonképpen Isten elhívta. Jó, tehát ezeket, amikor a bibliai proféciákat nézitek, de ha megnézitek mondjuk a Joel proféta könyvének a 3. részét, ott is külön van írva az aratás és a taposás a népek ítéleténél Josafát földjében, de a Joel proféta könyvének a 2. részében, ahol pont arról a pünkösdi prédikációs alapigéről van szó, amit Péter apostol is felolvasott, ott is pontosan arról van szó, az aratástól, illetve a borral kapcsolatos problémákról. Tehát ezt csak azért mondtam el, hogy ne materiális módon közelítsük meg a Bibliát, hanem ássunk bele a mélységeibe, lássuk meg azt, hogy a Biblia milyen profétai képeket használ az Ószövetségben, mert az Új Szövetség több helyen is kijelenti, hogy az ószövetségi dolgok csak árnyékok voltak. Valamire próbáltak mutatni, de a valóság az a Krisztus. Tehát valamilyen módon az ószövetségi ünnepek, illetve az ószövetségi áldozatok, erről korábban is volt már szó, tulajdonképpen Krisztusnak a tükörképei voltak, valamit próbáltak megmutatni a messiásból, a messiásnak a szolgálatából. Jó, tehát ezt jó, hogyha megjegyezzük az első időszak a kegyelemnek a korszaka, amit le fog majd zárni az elragadtatás, a kürtzengés napja, és utána majd következik az engesztelésnek a napja, illetve majd a sátraknak az ünnepe. És még egy nagyon fontos érdekesség, ha megnézitek a mózesi könyveket, illetve az ószövetségi prófétákat, nagyon sokszor fogtok találkozni a következő sorrenddel. Gabona, bor és olaj. Vagy esetleg úgy, hogy árpa, búza és bor vagy must, illetve olaj. Ez szintén ezt a hármas felosztást mutatja, a sátrak ünnepét kicsikét kivéve ebből. A gabona, ahogy mondtam, a kegyelemnek a korszak, az aratás ideje, a bor az ítéletnek a korszaka, az olaj pedig a dicsőség korszak, ami az 1000 éves királyságban fog majd megvalósulni. Erre vonatkozik tulajdonképpen a sátraknak az ünnepe, amiben majd azon az ítéleten keresztül kell bemenni, amiről a jelenések 20 kapcsán néhány hónappal ezelőtt már beszéltem. Tehát majd nézzétek meg, hogy amikor így olvasátok, hogy gabona, bor és az olaj, ezek mindig ezt a korszakot vetítik elő Istennek, ezt a gondolkodásmódját mutatják be a Bibliában. Akkor nézzük egy picit részletesebben, hogy mi is történt itt tulajdonképpen pünköstkor. És ez azért fontos megérteni, és szeretném hangsúlyozni, hogy megértsük azt, hogy mi miért történik az Új Szövetségben. Nagyon sokan a elmúlt 2000 év egyház történelme, közel 2000 év egyház történelme miatt nagyon sok minden rárakódott már a bibliai kijelentésre, a bibliai üzenetre, és nem biztos, hogy a pontos értelmét már látjuk annak, hogy miért ezen a napon történt, miért így történt, miért úgy történt, mert ezeknek a gyökerei, ennek a mélységei, ezeknek az igazságai mind az Ószövetségben húzódnak, és ezekkel kapcsolatban szeretnék néhány igazságot megosztani veletek. A pünkös ünnepével kapcsolatban, ami a görög pentekoszté kifejezésünk, ami 50-et jelent, az 50. szóból származik. Ez egy zsidó ünnepnek a görög megfelelője, a Septuaginta, a Ószövetség héber változatának a görög fordítása. Ezt a kifejezést használja. Az első kijelentés, amit ezzel kapcsolatban használnak, ez maga a hetek ünnepe. Ebből származik a Sávót szavunk, maga a Sávó a szó, ugyebár az hetet jelent. És nagyon érdekes, hogy a Bibliában a hetes szám az mindig a tökéletesség, vagy a teljességnek a száma. És itt hány hét telik el? 7x7. Tehát amikor elérkezünk a pünkösthoz, az úgy lehetne szó szerint úgy jelképesen visszadni, hogy a legteljesebb dolgok legteljesebb dolga. Tehát amikor eljön pünkösd, akkor minden befejeződik, minden elvégződik, minden rendben van, minden teljes és minden tökéletes. Így történt pünköskor? Pontosan, a megváltás teljesen elvégeztetett, Krisztus felment a mennybe, megdicsőült állapotban, a megígért szent lelket kitöltötte, elkezdte a főpapi Melkizedek rendje szerinti szolgálatát, és elkezdett közben járni az emberekért, hogy minél többen megtérjenek, az apostolok pedig fel legyenek ruházva erővel és hatalommal a szolgálatnak a végzésére. Jó, tehát az 5 Mózes 16.9-ben olvashattok erről, hogy számolj azután magadnak 7 hetet attól a naptól fogva, hogy a sarlóddal aratni kezdtél, itt ahogy mondtam, ez az árparatással kapcsolatban eltelt időszakra vonatkozik. A második ilyen kifejezésünk a 4 Mózes 28-26, ezt az előbb már említettem, ez a zsengéknek a napja, a gyümölcs és a gabona, itt a búzáról van szó, ez a Yom HaBikurim elnevezése, ezzel találkoztok a 4 Mózes 28-26-ban, vagyis itt azt teljesedik, amiről az előbb beszéltem, hogy a gyümölcstermés és az aratás. Szentléleknek ez a két munkája szintén megjelenik az Új Szövetségben, és a 2 Mózes 23.16-ban olvashatjuk magát az aratás ünnepének a leírását, a Hag-Hakacir kifejezést, amit arra vonatkozik, hogy elkezdődött az aratás, elkezdődött egy új korszak az árpának a learatása után, elkezdődik végre a búzának az aratása. És nagyon érdekes, majd ezt fogjuk látni a későbbiekben, hogy amikor Jézus beszél az atyáról, nagyon sok mindent mond róla, de az egyik kifejezés mi az, amit az atyával kapcsolatban használ, hogy ő az aratás ura. Tehát Jézus is úgy tekint erre az időszakra, így beszél az atyáról, mint aki az aratásnak az ura, aki kezében tartja ezeket az eseményeket, és ezzel kapcsolatban is természetesen nagyon sok ilyen profécia van, illetve nagyon sok proféciát találunk a Bibliában. Jó, tehát ez a három elnevezése van ennek az ünnepnek, a hetek ünnepe, a zsengék nap és az aratásnak az ünnepe. Ezt mentek fel megünnepelni a zsidók ebben az időszakban, ezért voltak ott olyan sokan, ahogy olvashattuk az igében is, hogy és nagyon sokféle országból jöttek, mindenféle nép és nyelv közül megérkeztek, és látták és hallották azokat a jelenségeket, amelyek a tanítványokkal kapcsolatban megtörténtek. A Szentlélek egy ilyen zúgáshoz hasonló szélformájában, tüzes nyelvek formájában leszálltak a apostolokra és a tanítványokra, és mindannyian elkezdtek nyelveken szólni, természet fölötti nyelveken, és ami nagyon érdekes, hogy nem csak az volt a csoda, hogy ők nyelveken szóltak, hanem akik hallották, ők megértették. Hát ez is, az is egy különleges csoda volt, hogy akik hallották, azok is megértették az evangéliumot, és a beszámolóból tudjuk, hogy a végén 3000 lélek tér meg, ők lesznek az első zsenge. Ők lesznek az első kéve, amit bemutatnak az aratás kezdetén. Ez volt az első kéve. Jézus Krisztus is bemutatta maga kévéjét, amikor felment a mennybe, vitte magával a halálakor feltámadt ószövetségi szentek egy részét, akik az ő halála idején tértek meg. Ő is ugyanúgy felvitte ezt a zsengét, és mindig a zsenge volt a biztosíték arra, hogy lesz aratás. Ami nincs zsenge, nem tudnak mit bemutatni, addig nincs aratás. És a zsidók azért is vitték fel az aratás ünnepére, a zsengék ünnepére ezeket az első kévéket, mert Isten áldásától függtek. És hittek abban, hogy ha ők ezt megteszik, Isten meg fogja őket áldani. Így kell gondolkozni az első zsenge kapcsán. Na nézzünk meg 8 alapigazságot. Próbálok egy kicsikét gyorsabb lenni, mert úgy látom, nagyon megy az idő. Az első, hogy ez egy zarándok ünnep volt, ahogy mondtam, minden zsidó férfinak, akik Eretz Izraelben, tehát Izrael földjén éltek abban az időben, akik a diaszpórában, tehát nem Izrael területén éltek abban az időben, vagy a Szentföldön, azok számára ez ugye a távolság miatt nem volt végrehajtható. Általában ők egy ilyen zarándok ünnepre mentek el. Tudjuk, hogy Pál apostol is feljárt, amikor csak tudott a zarándok ünnepekre. Ez minden zsidó férfi számára kötelező volt. Azok voltak ez alól felmentve, akik betegek voltak, akik háborúban voltak, vagy akik éppen a falut őrizték, míg a többiek felmentek az ünnepre. És nagyon sokszor a férfiak vitték magukkal a családjukat, a feleségüket, gyermekeiket, hát nem feltétlenül csak ők mentek, és ilyenkor Jeruzsálemben azért elég sokan voltak, sokan jelentek meg, és hogy mondtam, ez egy kötelező előírása volt Istennek, és Jézusról is tudjuk, hogy a nagyobb ünnepekre mindig felment, ami előírás volt neki, ő is betöltötte a törvényt, és nem véletlenül használja Isten ezt az időszakot a Szentlélek kitöltésére, mert a Páska ünnepen kívül ez volt az egyik legnépesebb esemény, ami ebben az időben Jeruzsálemben zajlódik, és amikor látják ezeket a csodálatos eseményeket, amelyről olvashatunk az apostolok cselekedetének a második részében, akkor összesereglenek, és akkor Péter elkezd prédikálni. Azt is tudjuk, hogy problémáznak rajta, hogy valószínűleg berúgtak, meg ittasok voltak, meg részegek voltak. Ez csak az a probléma, hogy én nagyon sok ittas beteggel találkozok, és szoktam őket vinni, és az, hogy megértsem, hogy mit mondanak, az nem mindig sikerül. Tehát ez egy kicsikét sántított ez a dolog, mert itt mindenki tisztán és világosan értette, hogy miről van szó. Ráadásul külön rabbinikus előírás volt, hogy mikortól, a nap melyik szakától lehet alkoholt fogyasztani. Nyilván ez az alkoholistákra abban az időben sem vonatkozott. És mivel a napnak a harmadik órája volt, hogy erre hivatkozik is Péter, illetve a koradélőtti óránkban volt, az abcsel későbbi leírásaiból tudjuk, hogy ez az imádkozás órája volt, és az apostolok ekkor mindig fent voltak a templomban. Tehát ez a ház, ahol ez megtörtént, nagy valószínűséggel a templom területének az egyik ilyen kis épülete volt, az egyik ilyen sarka, mert ma se nagyon láttam a Jeruzsálemben olyan házat, ahol 120 ember elférnek, különösen az akkori viszonyok között, az meg főleg nem, hogy azokon a szűk kis sikátor utcákon, az a millió országból és nemzetből érkező ember összegyűlt volna. Tehát teljesen képtelenség az, hogy a Felház nevű részen legyenek, de ezen majd a teológusok szépen majd elvitatkoznak és álmolyolnak. Jó. A második ilyen nagyon fontos dolog volt, ez az örvendezésnek a napja. Azt olvashatjuk az igében. Mózes 5. könyvében találjuk ezt a leírást, hogy amikor ez a zarándok sereg felmegy Jeruzsálembe, arra helyre, melyet az Úr kiválaszt, ebben az időszakban nagyon örvendezni kellett. A Ószövetségnek a görög fordítása, a Septuaginta, egy olyan szót használt, amit nagyon jól ismerünk, ez pedig az eufória. Tehát ez egy olyan örömünnep volt, ami eufórikus örömben telt, tehát ez nem egy szomorú ünnep volt, az emberek ilyenkor vidámak voltak, örvendeztek, hálát adtak Istennek, telve voltak az Isten iránti hálájukkal, és ezt abban fejezték ki, hogy igen, nagyon örvendeztek. A magyar biblia fordítások nem merik ezt a nagyon örvendezést szót lefordítani, ilyen szolidan csak ilyen örvendezésnek fordítják. Károli az lemerte fordítani, úgyhogy igen, örvendeztek ezen a napon a zsidók, mert ez az a örvendezésnek a napja volt, és nagyon fontos volt ebben az időszakban, hogy egy korai hagyomány volt ez is, hogy ebben az időszakban a gyermekek például édességet kaptak, vagy süteményt kaptak. Most a feleségek ne hallgassanak ide, a férjek ilyenkor, ha az Úr megáldotta őket, akkor a feleségeknek új ruhát vettek, ékszereket vettek, meg ilyeneket. Nem azért mondom, csak mint hagyományra utalok ezzel, a Shulchan Aruch beszél egyébként erről, de van más hagyomány is ezzel kapcsolatban, tehát ez a nők számára egy jó lehetőség volt, hogy esetleg a kicsikét legújabb dolgokból is felszerelkezzenek, ami ott éppen Föníciában, vagy éppen honnan érkezett, és ott a helyi plázába apuka bement, megoldott ezt a dolgot. Tehát ez egy ilyen ünnep volt, és akkor mindenki örvendezett mindennek, különösen a hölgyek, hogyha a férjük meg tudta őket áldani, de a gyermekeknek is nagy örömük volt. Nyilván most nem dióra meg kalácsra vágynak a gyerekek, hanem iPhone-ra meg ilyenre, de ez most annyira nem lényeges. Jó, tehát ez volt a második nagyon fontos dolog, hogy ez az örvendezésnek a napja volt. Ilyenkor mindenki örvendezett, és ha megnézzük az apostolok cselekedeteiben, és azt látjuk, hogy a első megtértek, értve az újszövetségi gyülekezetetek az egyik jellemzője mi volt? Hogy telve voltak örömmel. Isten királysága nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Ugyanez az örvendezés jelenik meg az Isten királyságával szóló tanításokban is, amelyet a Bibliában olvashatunk. A harmadik nagyon fontos dolog, hogy hálaadás Istennek az áldásaiért. Nagyon érdekes, hogy szintén a Mózes 5. könyve az ünnep kapcsán azt írja, hogy aszerint adjál Istennek, aszerint legyél hálás, ahogy Isten megáldott tégedet. És az új szövetségben is azt látjuk, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Mindent Istentől kaptunk. Az életet, a kegyelmet, a szolgálatot, házastársat, mindent. Hálát tudunk ezért adni? Tudunk örvendezni ennek? Nagyon fontos, hogy amikor ez az ünnep szóba kerül, legyen ott bennünk ez a hálaadás, hogy Isten megáldott bennünket természet fölötti módon. Nem kellett éheznünk, nem kellett áznunk, nem kellett fáznunk. Ha problémáink voltak, az Úr közbeavatkozott, megsegített bennünket. Fontos, hogy ne csak azon a évi egy hálaadási ünnepen gondolkozzunk ezen, hanem legyünk mindig hálásak Istennek azért, amiért éppen, amink éppen van, és amiért Isten megáldott bennünket. Következő előírás, ünneplés két kovászos kenyérrel. Ez nagyon-nagyon érdekes, mert az egyetlen egy olyan ünnep az egész Bibliában, amikor Isten jelenlétébe kovászos lehetett bevinni. Áldozni sem lehetett kovászos dolgot az Isten templomában, de az, hogy bevinni a templomba két kovászost, és később még ugye majd látjuk, hogy el is fogyasszák őket, ez nagyon különleges volt. És hogy mondtam, ez a búzának az aratásából készült kovászos kenyér volt, az első kévékből bevittek, megőrölték és csináltak belőle két kenyeret, és ez nem kovásztalan volt, mint az árfa kenyér, amit bemutattak, illetve az első zsenge, hanem ez bizony kovásszal készítették el. És ez a kovász mire vonatkozik mindig a Bibliában? A bűnre. Vagyis hiába, idézelve hiába van a kegyelem korszak, az üdvösség időszaka, a bűn jelen van az egyházban. 5. fejezetben Anánás és Szafira ezt vastagon megtapasztalta. És Pál apostol is azt mondja, hogy ne a bűn kovászával ünnepeljünk az új szövetségi egyházban. És az apostolok ezt kezdetben nem értették. Az apostoloknak kezdetben nem volt látás erről a kovászos dologról, úgyis itt a két kovászos kenyér az egyházat és a pogányokat vagy a zsidókat és a pogányokat jelképezi. Tehát amikor az apostolok elkezdik a prédikációt, illetve a szolgálatukat, ők csak a zsidóságban gondolkodtak. Ők abban gondolkodtak, hogy a zsidókat kell megtéríteni, és aztán majd rajtuk keresztül valamilyen módon ez az áldás kiárad a pogányokra, ahogy egyébként erről Ézsaiás próféta jó pár ige szakaszban beszél. El nem tudták képzelni azt, hogy a pogányok velük valamikor is egy platformra kerüljenek. És mikor került be a második kenyér az egyházba? Vagy a, igen, az egyházba? Cornélius házanépénél. És Pétert mi győzte meg? Miért merítette be őket? Mert a Szentlélek ugyanúgy leszállt a pogányokra, mint ő rájuk kezdetben. És Péter ekkor kezdett rájönni arra, hogy hoppá, itt valami nagyon furcsa dolog történik. Emlékezhetünk rá, hogy 10 tanúval megy el Cornéliushoz, hogy nehogy azt mondják, hogy csak úgy poénból ment el hozzá, hanem hogy tanúi legyenek annak, hogy valóban Isten egy természet fölötti módon látomások során vezette el arra, hogy mégis menjen el egy pogánynak a házába, és azzal is kezdte a prédikációt, hogy be se jöhetnék ide hozzád. De mégis jöttem, mert az Úr rábeszélte ezek a dolgokra, és amiközben prédikált, ugyanúgy, ahogy az első pünköskor, a Szentlélek leszállt, elkezdtek nyelveken szólni Cornélius házanépe, és ekkor, majd ennek következménye lesz ugye az Apcsel 15, hogy a pogányok is egyenrangú félé váltak az új szövetségi egyházban. Nem volt már, hogy nincs különbség zsidó, pogány között, görög és szabad, szolga, rabszolga között, hanem mindenki Krisztus vére által Isten szemében egyenlőnek minősül. Szolgálatokat illetően, meg a felelősséget illetően vannak különbségek, de a személyeket illetően Isten előtt minden ember egyenlő. Nincs különbség, nincs kivétel. Az Efézusi Levél második részében Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg, hogy Krisztus megbékéltette magában ezt a két felet, a pogányokat, akik el voltak választva a tételes törvények miatt Izraelnek a közösségétől, egy testé, a Krisztus testében egyesült ez a két kenyér, és bizony egy pár évnek el kellett telni, amíg az apostolok megértették ezt az igazságot, és ahogy felsóhajtottak, hát akkor a pogányoknak adott az Isten megtérést. Végre rájöttek ők is arra, hogy nem ők a nagy kiváltságos nép, hanem bizony Isten az új szövetségben Krisztus vére által létrehoz egy új közösséget, egy új idézőjelbe szervezetet, egy élő organizmust, az ő testét, a Krisztusnak a mennyasszonyát, amelyben mindenki helyet kaphat, aki a messiásnak a kegyelmi áldozatát elfogadja. Aztán a következő a szegényeknek a gondviselése. Ahogy mondtam, az aratásnak az időszaka volt, és a tardónak, vagy a búzamezőnek a szélén nem lehetett learatni egy bizonyos, nagyon szigorú szabályok voltak rá, hogy egy sor, két sor, három sor, ennyit centi, annyit centi, óriási rabbinikus vita van ebben a Talmudban, és amit a kaszálás közben, illetve a gyaratás közben elhullajtottak gabonaszemeket, azt sem lehetett felszedni, hanem ott kellett hagyni a szegényeknek. Tehát ez az időszak, ami a pünkösnek az ünnep, az aratás ünnepe, ebből nincsenek kizárva azok, akik a rászorulók, a szegények és a nyomorultak. És ha megfigyelitek az új szövetséget, nagyon-nagyon érdekes, amikor például Jézus mit mond? Szegények mindig lesznek köztetek. A szegénység nem bűn. Sok helyen ezt tanítják, hogy csak az a hívő, aki milliómos gazdag, stb. Nem. A Biblia szerint a szegénység nem bűn. Sehol nem nevezi őket. Ha megnézitek Pál apostolnak a leírását a Galata levél második részében, beszél arról, hogy hogyan kell evangelizálni, elmondja, hogy körülmetéletlenségnek az evangéliumát viszi a világba, és mit tesz hozzá? Csak, hogy a szegényekről mindenkor megemlékezzünk. Jakab azt mondja, hogy megcsúfoljátok a szegényt, hogyha egy gazdag rovására gyülekezebb ide-oda pakoljátok. A szegényekről az új szövetségi korban is meg kell emlékezni. A szegények nincsenek kizárva a pünkös áldásaiból. Függetlenül attól, hogy most valaki takarítónő vagy atomfizikus, teljesen mindegy. Mindenki Isten áldásából részesedik ebben a korban. Nincs kivétel. Az az áldás, amit Isten a termésben adott, az aratásban adott, annak mindenkinek jár, aki Isten szövetségi népéhez tartozik. És az elmúlt alkalommal beszéltem erről, hogy ezt tapasztalhatták meg az első századi keresztények is az üldözések idején, amikor nem a különböző segélyszervezetek, meg a különböző mamut cégek adományaiból éltek a gyülekezetek, hanem saját maguk tartották el az özvegyeket, az árvákat és a nincstereneket. Maga a gyülekezet tartotta el. És János apostol nagyon határozottan le is írja például a levelében, hogy az ő nevéért indultak el, mármint Jézus nevéért, és a pogányoktól nem fogadtak el semmit. Nekik nem volt szükségük idegen dolgokra. Isten népét, Isten megáldja annyira, hogy el tudja látni az övéit. Nem egy szegény Istenünk van. Nem csak úgy bezárva, majd valamikor visszajön, nem. Istenünk egy gazdag Isten, és mindenkit részesíteni akar javaiból. Független attól, hogy milyen társadalmi státusza van, anyagi egzisztenciája, Isten gondját viseli a szegényeknek. Jó, a hatodik az áldozatoknak a bemutatása. Itt is többrétű áldozatról van szó, különösen a Mózesnek a harmadik könyvében olvashatunk erről. És a Bibliában tudjuk azt, hogy az új szövetségben, miután a Szentlélek kitöltetett, a Szent Lelket vették a tanítványok, elkezdtek szolgálni. Ezt a Biblia minek nevezi? Szellemi áldozatoknak. És a Bibliában rengeteg ilyen szellemi áldozatról olvasunk. Olvashatunk az adakozásról, a jótékonykodásról, a dicséretnek az áldozatáról. A mártíromság is egyfajta áldozat, a közösségvállalás is az áldozat egyik típusa. Tehát az ószövetségi típusú áldozatokat felváltja a szellemi típusú áldozat az új szövetségben. És ez is szintén pünkösd ünnepén kezdődik el, amikor nyilván az apostolok az apostoli szolgálatban, és ki milyen ajándékot kapott, annak megfelelően mutatják be az áldozataikat. A hetedik ilyen előírás volt a szent összegyülekezés, vagyis össze kellett gyűlni ott sok embernek, erről korábban már beszéltem, és ha megnézitek az apostolok cselekedeteinek a második részét, akkor azt olvashatjátok a prédikáció után, az első gyülekezet születésénél. Minden nap kitartóan, egy szívvel, egy lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedtek az eledelben. Ez egy olyan istentisztelet volt, aminek volt értéke. Minden nap. Elgondolkoztam az egy kicsit, hogy sokszor egy heti egy istentiszteletre milyen nehezen veszik rá magukat az emberek. Ezek naponként összejöttek. És nem, hogy azt higgyétek, hogy ezek nyugdíjasok voltak, meg le voltak százaléka, vagy nem volt dolguk. Ezek ugyanúgy dolgoztak rendesen, mint mindenki más. És mégis volt idejük arra, hogy naponként összegyűjjenek, úrvacsorázzanak, részt vegyenek az apostoli tanításban, a könyörgésben, az imádságban. És nézzétek meg, ez a 3000 főből mennyi lett? 5. Aztán meg még több. Mert fontosnak tartották. Értéke volt annak, hogy eljöhettek. Ugye mi, hogy most itt lehetünk ennyien? Akkor nem lehetett jönni, azért azt úgy vastagon megéreztük. Nekem minden bajom volt, megmondom őszintén. És adja az Úr, hogy minél többen, akik esetleg ebben az időszakban, ahogy mondtam, a laodiceai vonalba elmentek, hogy úgy se kell jönni, hogy térnek vissza az Úrhoz. Egy olyan istentisztelet, aminek van értéke, amikor Isten szól hozzám, amikor betöltekeztetek szent lélekkel, amikor Isten elkezd megtisztítani, elkezd felkészíteni, elkezd beállítani a munkájába. Egy ilyen istentisztelet mindenki számára vonzó. Péter apostol a prédikációra 3000-en tértek meg. Ma van olyan közösség, ahol 3000 prédikációra tér meg egy lélek. Megcserélődtek az arányok. És miért? Mert azok az istentiszteletek olyanok voltak, hogy volt értéke. Megérte elmenni. Még akkor is, hogyha mindig az apostolok volt olyan istentisztelet, hogy mindig 2-3 kék folttal jöttek elő, mert a Sanhedrinben éppen rapportra hívták őket, és jól megverték őket. És akkor is mit imádkoztak? Uram, nyújts ki a kezed, történjenek jelek és csodák Jézus neve által. Pont. És mi történt? Megrendült az a hely, Szentlélek leszállt, meg kedves volt nekik ez az áldozat. Az új szövetségi eklézsia így működik és így gondolkozik. Nem bezárkózik, nem fél, nem retteg, hanem veszik Isten szellemét, veszik Istennek az erejét, és tanúbizonyságot tesznek Jézus Krisztusról. Független attól, hogy most apostoli ajándékodban, evangélista vagy, vagy egy egyszerű kis közérbe dolgozó, teljesen mindegy. A bizonyságtételhez nem kell karizma, csak Szentlélekkel teljes élet és átadott szív. Ennyi. És semmi bonyolult nincs benne. Nem kell félned, hogy milyen kérdéseket fognak feltenni. Nem kell aggódni azon, hogy esetleg nem tudsz rá válaszolni. Neked nem ez a dolgod. Jézus nem azt mondta, hogy hitvitákat folytassatok. Nem azt mondta Jézus, hogy tanulmányokat írjatok. Nem. Azt mondta, hogy tanúim lesztek, és kész. Ha kell, a mártíromságig. Annyit kell elmondanotok, amit Jézus az életetekbe tett, és kész. Semmi többet, se kevesebbet, se többet. Ha valakinek esetleg van ajándéka, nyilván ezt tovább is mehet, de alapvetően ez a legfontosabb, hogy tanúság tétel Jézus Krisztusról. Ezért jött a Szentlélek, és kész. És ha kell, megnyilvánul rajta természet fölötti módon, imádkozol egy betegért, és meg fog gyógyulni, vagy éppen elkezdesz a nyelveken imádkozni, és meghallja egy olyan nyelven, amit ő talán soha nem hallott korábban. Ez teljesen mindegy. Isten a Szentlélekét pontosan ezért árasztotta ki, hogy a különböző ajándékok segítségével az evangéliumot minél több emberhez elvigye, és minél több ember tudjunk az aratásba learatni. Ennyi. Jó? Aztán a 8., ez a kicsikét az érdekesebb, ez már a hagyományoknak a kategóriájába lépünk át egy kicsit. A pünkösnek az ünnepe már a ószövetségi, ahogy mondtam, az ószövetségi korban is nagyon foglalkoztatta a prófétákat, illetve a két testamentum közötti időszakban a rabbikat és a tanítókat, hogy ezek az ünnepeknek milyen jelentősége van, és azt már láthattuk, hogy azért a Jézus korára már, illetve Jézus tanításaiból is azért úgy visszacsengenek ezek a üzenetek, és két olyan nagyon fontos rabbinikus hagyomány volt, ami a pünkösnek az ünnepéhez, a hetek ünnepéhez kapcsolódik, ami egy picit talán jobban megérteti velünk azt, hogy mi is történt itt valójában. Az egyik ilyen nagyon fontos dolog, amit a templom pusztulása után deklarálnak majd a rabbik, hogy a Mózes második könyvének a 19. részében azt olvashatjuk, hogy a Páska leülése után kiszabadulnak Egyiptomból, a harmadik hónapban érkeznek a Sinai hegyhez a zsidók, vagyis ennek a hónapnak az elején. És ez a ünnep, ez miért tudjuk, hogy 49 illetve 50 napra van a Páska ünneptől, ez Sziván hónap 6-a. Most attól függően, hogy az Ószövetségben hogy számolták a holt hónapokat, hogy 29 vagy 30 nappal, ezért ez a pünkösdi vagy hetek ünnepe, ez általában Sziván hónap 5-e, 6-a vagy 7-e volt, attól függően, hogy az előtte lévő két hónap 29 napos volt, vagy 30 napos volt, emiatt rengeteg vita volt Jézus korában is a Sanhedrinben, a farizeusok és a szadduceusok között. És ahogy mondtam, a templom pusztulása után megszűnnek az áldozatok, nem tudnak felmenni, felzarándokolni a zarándok ünnepen a zsidók Jeruzsálembe, és ekkor veszi át tulajdonképpen a Sábótnak az ünnepe az egyik legfontosabb jelentőségét, a tóraadásnak az ünnepét, vagyis, hogy ezen a napon, a pünkösnek a napján, és ha megnézzük a mózesi könyveket, akkor helyek közel nagyjából jól lőtték be ezt az időpontot. Ha megnézzük azt a 3 napot, míg Mózes felmegy, 2-szer visszajön, hát ez a Sziván hónap elsejétől, ha ezt a durván egy hetet kiszámoljuk, tehát körülbelül ez a 6-7 nap, ez teljesen beleillik egyébként a bibliai kronológiába. És mi történt ezen a tóraadásnak, a 10 parancsolatnak a vételén? Isten leszállt a Sinaira tűzés szélformájában. Ugyanazok az események ismétlődtek meg a fizikai valóságban, amikor Izrael népe a mózesi törvényeket kapja, Istentől a 10 parancsolatot, a 10 igét, mint ami ebben az esetben történik. És ez azért volt fontos megérteni, mert már ekkor többet idézték azokat az ószövetségi proféciákat, hogy el fog majd jönni az az idő, amikor Isten az ő törvényét hova fogja beírni az embereknek a szívébe. Jeremiás erről proféta, hogy el fog majd jönni az idő, amikor eljön egy olyan szövetség, ami nem a kőtáblákra lesz bevésve, hanem az ember szívének a hústáblájára. És éppen ezért ez az esemény ismétlődik meg tulajdonképpen, Csak ebben az esetben a Szent Szellem nem egy ilyen másfél kilós kődarabbal érkezik, hanem lakozást vesz az emberben, és behozza Istennek az igéjét, Istennek a beszédét az embernek a szívébe, a szellemébe, és nem véletlenül hasonlítja a Biblia Istennek az igéjét maghoz, ami termést hoz. Ezért kell prédikálni, evangéliumot hirdetni, hogy a magvetés után szárba szökkenjen, és 20-30-180, ki tudja mennyi annyit, lehessen majd learatni. Tehát a Szentléleknek ez az egyik nagyon fontos munkája, ami ebben az időben beteljesedett, és ami még szintén nagyon érdekes volt ezzel kapcsolatban, hogy a 2 Mózes 20-ban olvashatjuk, a magyar fordítások ezt nem hozzák túl jól ki, de a Septuaginta egyértelműen úgy fordítja, hogy amikor Isten megszólal, akkor azt olvashatjuk, hogy az izraeliták látták a hangot. Nem hallották, látták a hangot. Ez egy nagyon érdekes héber kifejezés. Ha megnézitek a Jelenések könyvét, János ugyanerről számol be, hogy láttam a mögöttem lévő hangot. Tehát amikor Isten beszélt, az egy különleges élmény volt, ami láthatóvá vált. Nem tudjuk pontosan, hogy meg mi történt, de mind a héber, mind a görög szöveg egyértelműen erre utal, az Új Szövetségben János is, hogy valamilyen módon Istennek ez a beszéde, Istennek a kijelentése láthatóvá vált. Itt a tűz kapcsán láthatjuk ezt, hogy itt is ugyanilyen természet fölötti dolgok történtek, és Istennek ez a fajta beszéde megjelent. És az egyik rabbi jegyezte meg, ez nagyon-nagyon érdekes, ő azt mondta, hogy mivel itt többes számban van a hangok írva, ez azt jelentette, és mondom, Jézus korában járunk, még nincsen pünkösde, ezt tanítják, hogy Isten 70 hangon szólalt meg, hogy minden nemzet hallja meg a Földön az ő törvényét. Tehát abban az időben már ez idézőjelben köztudatban van a zsidóságban, és tanítják, hogy lesz majd egy időszak, amikor Isten látható módon meg fog valahogy nyilvánulni, nem tudjuk még, hogy, de a nemzetekhez is el fog majd jutni a törvény. És ugyanez realizálódik a megtérés újjászületés által, ahogy mondtam, a Szentlélek behozza Isten igéjét és Isten törvényét az embereknek a szívébe. Jó, tehát ez volt az első és fontos hagyomány. A másik pedig, ami szintén nagyon-nagyon érdekes, a Rút könyve. Már nagyon korán elterjedt ez is, hogy a pünkösd ünnepén mindig a Rút könyvét olvasták fel, és pontosan azért, mert ha emlékeztek még a Rútról szóló szolgálatomról, többször utaltam rá, hogy rengeteg profétikus előkép van ebben a történetben. Az egyik pontosan ez volt, hogy mikor érkezik vissza Rút és Naomi? Az árparatás kezdetén. Amikor az aratási időszak van, ott van Boáz is, aki a megváltónak az előképe. És nagyon-nagyon érdekes, hogy a zsidó rabbik rájöttek arra, hogy ennek egy kicsikét több üzenete is van a Rút történetének, és ezt elsősorban azzal vezették le, hogy tudjuk azt, hogy Rút egy moábita volt. Tehát látszólag semmi köze Izrael népéhez, és mégis azt olvashatjuk a Rút könyvében, hogy Naomival kapcsolatban, hogy azt mondja Naominak, hogy ahová te mész, oda megyek én is, néped az én népem, Istened az én Istenem, kvázi elfogadja és teljes mértékben mai szóval betér a zsidóságba Rút, és amikor olvassuk ott a szerelmi szálat és szerelmi történetet, nagyon érdekes, egyébként az is, azt olvashatjuk, hogy végül Boázzal idézőjelben összejönnek, Boáz elveszi feleségül, szintén a mózesi törvényeknek az alapján, és azt olvashatjuk, nagyon-nagyon érdekes, hogy a vének megprofétálják Boáznak, illetve Rútnak, hogy egy új házat fognak felépíteni. Velük Isten új dolgot kezdek. Azt mondják szó szerint Boáznak és Rútnak, hogy tegyen a te házatokat olyanná, mint Ráhelét és Leáit, akik felépítették Izraelnek a házát. És Boáznak pedig azt mondják, hogy legyen olyan a te háza, mint Pérecnek a háza. És Pérec, aki a Messiásnak, az úttörőnek az előképe, szó szerint ezt jelenti, erről már Mikás proféciája kapcsán korábban beszéltem. Vagyis itt a vének arról beszélnek Rútnak és Boáznak, hogy rajtatok keresztül Isten egy új házat fog felépíteni. És tudjuk, hogy ebből a házasságból született meg majd későbbi leszámazottként Dávid király. Nem véletlenül olvasták ezt a történetet, és ebben a történetben mi volt a kulcs momentum? Hogy jön egy pogány, jön egy moábita, egy Izraelen kívüli, és részévé válik Isten népének. A két kenyér összetalálkozott. Ugyanúgy, ahogy a pünkösdi leírásban olvashatjuk, hogy Rút és Naomi kapcsán a pogányok is lehetőséget kapnak arra, hogy Isten népévé legyenek, Isten népévé váljanak. És van még egyébként két hagyomány, egész éjszaka Mózes 5 könyvét olvassák nyilván a ünnep kapcsán, és csak teljes dolgot esznek, mivel tejjel és mézzel folyó földre fogja majd őket Isten bevinni, és éppen ezért tejet fogyasztanak. Mondjuk van még itt egy pár ilyen szimbólum is, a tejnek a héber számértéke az 40, és 40 évig vándoroltak a pusztába, éppen ezért kell teljes fogyasztani. De a rabbik, ahogy mondtam, ezekkel a számokkal jól el voltak. Csak még egy érdekesség, Rútnak is a számértéke a héberben 606, és mivel ő Noáhita volt, tehát Noénak a hét törvénye volt rá igaz, mert pogány volt, ezt összeadjuk, az 613, és így magára vette a 613 parancsolatot, úgyhogy lehet, hogy a számokkal játszani, külön számító rendszer van. Ezt egyébként azért mondom el, mert tényleg ilyen megmosolyogni való. De ha megnézitek az ószövetségi proféciákat, de az új szövetséget is, akkor például a Antikrisztussal kapcsolatban mit mond az ige? Akinek van bölcsessége, számolja ki a fenevad számát. Tehát a Bibliában az, hogy valamit elkezdünk számolgatni, az nem idegen a Biblia szellemétől, sőt az utolsó időkben kulcsfontosságú lesz, hogy meg tudjuk érteni, bölcsesség kell hozzá, hogy felismerjük azt, hogy ez az Antikrisztus, vagy nem az Antikrisztus. Ki tudjuk számolni, vagy nem tudjuk kiszámolni. Görögül kell számolni, latinul, vagy héberül, arámul esetleg. Azért mondom, ehhez bölcsesség fog kelni. Mosolyunk rajta, de a rabbik egy picit előttünk járnak ebben a dologban. Jó, tehát nagyon röviden ezek voltak a ünnepi előírások, és ami nagyon fontos, ahogy mondtam, Isten elküldte az ő szent lelkét, hogy beálljunk az aratásba. És most néhány alapelvet szeretnék elmondani az aratással kapcsolatban, és bátorítani és buzdítani benneteket arra, hogy milyen munkára vagyunk elhívva. Nem öncélúan kaptuk a szent lelket, hanem abban, hogy ebben a világkorszakban, ebben az ájonban, amit Isten az egyház korszakának, a kegyelem korszakának nevez, győztesek leszünk, vagy pedig nem. És ez attól fog függni, hogy mennyire veszünk részt Istennek a munkájában. És ahogy mondtam itt, lehet, hogy most fogtok hallani úgymond ilyen nagy dolgokat. Ne azt vegyétek le ebből, hogy milyen elérhetetlen dolgok ezek, vagy vágyálmok, vagy valami, hanem ami neked személyesen adatott. Egy talentum, 2, 5, 10, teljesen mindegy. Amit kaptál az Úrtól, azt haszonnal forgasd, és jól használd fel. Ezért kapod a szent lelket, ezért akar betölteni Isten téged szent élekkel, hogy erővel és tűzzel rendelkezzél. A Messiás ezért adta az ő életét, hogy szent élekkel és tűzbe merítsen be. Na nézzünk néhány dolgot. Az első, amit meg kell értenünk, hogy az aratás ura az Isten. Nem mi vagyunk az aratás ura. Tehát nem a mi módszereink, nem a mi előírásaink, nem a mi hagyományaink, nem a mi szokásaink fogják eldönteni, hogy mikor és hogyan aratunk, hanem Isten fogja eldönteni. Ha nincs látás, elvadul a nép. Minden egyes gyülekezetnek szüksége van látásra arra, hogy mi az a búzamező, amiben a kombányt bele kell rakni, azt hajrá. Nem össze-vissza csapkodunk, kimegyünk egy sarlóval, azt jobbra-balra borogatunk, ilyen nincsen. Istentől való látás kell. Nézzétek meg, mit mond az Úr Jeremiás prófétának. De ennek a népnek szilai és dacos szíve van, elhajlottak és elmentek, és még szívükben sem mondják, ó, csak félnénk az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, korai és késői záport ad annak idejében, az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra. Nem kell aggódni, Isten nem siet. Ő mindig megőrzi az aratás idejét. Ő tudja, hogy mikor érik be egy búzatábla, teljesen tisztában van azzal, hogy mikor érettek a mezők az aratásra, és amikor szól, akkor menni kell. Lehet, hogy még a magvetés időszaka van, lehet, hogy még várni kell az esőre. A rendelt idő Istennél van. És egy gyülekezet akkor lesz áldott, ha megérti ezeket az időket. Isakhárnak a fiai erről voltak híresek, hogy ismerték az időket és az alkalmakat. Úr, jó van a 12 törzsről egyszer végigvenni ezeket a profétikus kijelentéseket. Isakhár törzsében nagyon sok ilyen volt, hogy megértették az időket és az alkalmakat. Mikor kell Dávid mellé állni, mikor kell harcolni, mikor kell visszavonulni, mikor kell áldozatot bemutatni. Nézzétek majd meg a Bibliában. Hát Isten ezeket az alkalmakat és lehetőségeket megőrzi számunkra. Nyilván fáj az, hogyha egyelőre nincs még látás, vagy eredmény, vagy valami, de alapvetően az aratásnak az időszakát Isten őrzi meg. Isten a történelem ura. Ebbe a sátán nem szólhat bele. Ha Isten eldöntötte, hogy kinyit egy ajtót, akkor az nyitva van. Ha becsuk egy ajtót, akkor be van csukva. Ennyire egyszerű. És a korai és a késői eső kapcsán nagyszerűen lehet látni ezt a Bibliában, és a szintén Rút könyve kapcsán már beszéltem erről, hogy Izraelben kulcsfontosságú volt a korai és a késői eső. Ha bármelyik hiányzott vagy nem volt, nem volt termés, nem volt aratás. És az egyházban is nagyon jól láthatjuk, az egyháznak az első időszaka a korai eső időszaka volt. Bőségesen zúdult Istennek az áldása, Istennek a kegyelme, gyülekezetek százai születtek meg, emberek tízezerei tértek meg, az egész mediterránum térségébe millió gyülekezet született meg az első apostoli korszakban. Gyakorlatilag az akkori élő világ, ahol a legsűrűbben laktak, a legnagyobb részében, majdnem minden nagyobb városban volt kisebb-nagyobb gyülekezet. Mert Isten elkezdte ezt a korai esőt árasztani. És utána az egyház módszeresen a különböző hagyományokkal, a filozófiákkal, a tanításokkal elkezdték elzárni Isten szellemének a csapjait. Ha megnézzétek az egyház történelmet a 3., 4., 5. századtól, búvópatak szerűen mindig volt egy kis áldás Istentől, mindig voltak ilyen kis ébredések vagy mozgalmak, és a korszaknak a végén, Jakab apostol is beszél erről, Isten küldeni fogja az késői esőt. Jönni fog egy utolsó eső, és én ebbe hiszek, hogy még az aratás előtt, mielőtt ez a korszak véget ér, lesz még egy nagy aratás. Meggyőződésem, ezt a kegyelmi korszakot Isten még azért tolja, hogy kiárassza az ő kegyelmét, hogy minél több ember még az utolsó pillanatban megtérjen. Ószövetségi proféciák közül nagyon sok szól erről az időszakról, hogy el fog majd jönni a Szentléleknek egy olyan munkája, ami hasonló lesz az apostoli korszakhoz. És az a tragédia az egészbe, hogy az egyház történelemnek úgy kellett volna végigmenni, hogy az apostoli korszakban volt. Úgy kellett volna végigmenni. Sehol nem olvassuk, hogy azt mondta volna az Úr vagy a Szentlélek Péternek, hogy 10 évig fogsz így prédikálni, a következő generáció már nem fog. Sehol nem olvasunk ilyet, hogy megszakadtak volna bármilyen dolog. Nem olvasunk róla. Az egyháznak ezt a folytonosságot kellett volna végig fenntartani. És ezt honnan lehet tudni? Onnan lehet tudni, hogy a misszió programban Jézus mit mond? Elmenvén tehát szélesre világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. Az apostolok elértek minden népet. Nem értek el az apostolok. Az egyház növekedése nem ért véget. A szolgált ajándékok addig vannak, míg a Krisztus teste el nem ír a nagykorúságot. Míg készen nem leszünk, mindenféle mocsok, szenny, mindenféle nélkül, hogy a mennyasszonyt el tudja vinni az Úr. Ez a misszió program, Istennek a terve, semmit nem változott 2000 év alatt. Mi lehet, hogy kitaláltuk azt, hogy megszűntek a csodás ajándékok, mi kitaláltuk azt, hogy nem kell evangélizálni, mert predesztináció van, és akkor úgyis azt él meg, akit Isten akarja. Lehet, hogy kitaláltunk sok ilyen hülyeséget az egyházban. De Isten nem így gondolkodik. Az aratás időszakában nem úgy arattak, hogy azt a 2 búzaszálat ott hagyom, azt a 3-at kikerülöm, mert ott éppen egy egér van, vagy egy pocok, vagy akármi. Értitek? Nem volt ilyen. Ott mindenkit arattak. Ott mindent learattak. A szegények számára, ahogy mondtam, hagyták meg azt a részt. Fontos, hogy tudatában legyünk ennek, hogy Isten a történelem ura, és akarja, hogy a mai korban is arassunk. Amit befektettünk, energiát, időt, magot, akár 100 annyit. De szükség van arra, hogy hittel és Szentlélekkel teljesek legyünk. Hogy legyen hitünk arra, hogy Isten az aratásnak az ura. És nem egy véletlenszerű dolog az, hogy valaki éppen megtér a bizonyságtételünkre, vagy 30 prédikáció telik el, míg valaki felemeli a kezét, hogy hát én mégis szeretnék Jézushoz megtérni. Fontos, hogy hiteles keresztény életünk legyen. És higgyünk abban, hogy Isten az aratás ura. És akkor helyre kerül az értékrendünkben ez a dolog. Jó? Következő. Legyen szellemi látásod. Nagyon jól ismert ige a János 4.35-ben. Ti nem azt mondjátok, hogy még 4 hónap és eljön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel szemeteket és nézzétek meg a mezőket, hogy már fehérek az aratásra. Jól ismerjük ezt a történetet, miről szól? Jézus Samárián megy keresztül, általában a zsidók itt nem mentek keresztül, mert elég cuccos hely volt, elég problémás volt a dolog, és leül a sikárnál, a kútnál, egy asszonnyal beszélget. A tanítványokat meg közben elküldi Samáriába, hogy valami élelmiszert azért szerezzenek, és amikor az apostolok visszajönnek, akkor beszélgetnek ott Jézusra, és akkor mondja Jézus, hogy ezt a igeverset akkor hangzik el, hogy az apostolok úgy látták, Jézusok a tanítványai, hogy még 4 hónap múlva lesz itt az aratás. Elkezdtek fizikai szemmel látni, nem volt szellemi látásuk. És Jézus meg azt mondja, hogy már megérett az aratásra. Ő abban a samáriai asszonyba többet látott, mint a 12 apostol együttvéve. Mert az a nő bement Samáriába, elmondott mindent, és kimentek Jézus Krisztushoz. A 12 apostol bejárta Samária városát, az összes plázába, patikába, bazárba bementek, hogy kaját szerezzenek, gyógyszert, meg akármit. Ők nem látták, hogy a mezők fehérek az aratásra. Ők csak ezeket a lenézett, sajnál samáriakat vették, még a pénzüket is kétkedve adták nekik oda, hogy jól adnak-e vissza, mert valami élelmet csak kellett venni. Jézus meg azt mondta, hogy már fehérek az aratásra. És nézzétek meg, Péter betöltekezik Szentlélekkel, meg János is, meg Jakab is, és amikor Fülöp elmegyen Samáriába, mit csinál Péter és János? Lemennek, és a samáriaiak veszik Isten szent lelkét. Miért? Rájöttek ők is, hogy tényleg megéltek a mezőjük az aratásra. És Samáriába is kiárasztott Isten az ő szent lelkét természet fölötti módon. Jó, tehát fontos, hogy legyen szellemi látásunk. A mai egyházban szintén probléma az, hogy, ahogy mondtam, a fizikai dolgokra nézünk. Nemrég olvastam egy pár tanulmányt a ébredésekkel kapcsolatban, illetve az egyház történelmel kapcsolatban, és nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy amikor a gyülekezeteknek a kiüresedéséről, vagy az elhagyásáról, vagy az ilyen problémákról beszéltek, 28 millió dolgot felsoroltak. Nyomokban találtam olyat, hogy esetleg a mi hibánk volt. Ráfogták a korszellemre, erre a csúnya világra, a környezetre, az éghajlatváltozásra, mindenre ráfogták, az érdektelenségre, a különböző izmusokra és a iskolai oktatásra, mindenre ráfogták, hogy az emberek nem érdeklődnek Istennek a munkája iránt. Nagyon kevesek voltak azok, akik azt mondták, hogy lehet, hogy bennünk van a hiba. Mert nincs szellemi látásunk. Nem tudunk úgy látni, hogy Krisztus látta az elveszett embereket. Nem egy feladat, nem egy program, hanem az elveszettek megnyerése. Ehhez szellemi látás kell. És Isten azért adja a Szent Lelkét, az ő kenetét, hogy legyen szellemi látásunk, Istentől jövő, felülről való látásunk. Hogy úgy lássuk az embereket, hogy Jézus látta, hogy elveszettek, Isten nélkül való is csak bolyonganak, és tévelyegnek. És ezután mondja azt, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Ma az aratnék való rengeteg, és mindig lesz. Csak az egyház hiszi azt, nem mindegyik, de sok helyen azt hiszik, hogy nincs is aratni való. Nem is akarnak megtérni, be se jönnek az Isten tiszteletre, akkor nem foglalkozunk velük. Nem. Nekünk úgy kell látni, hogy Krisztus látta az elveszetteket. Ha pünkösdi tűz van benned, akkor látni fogod az elveszetteket. Látod a szemükben a reménytelenséget, látod a hitetlenséget, látod a kételkedést, az elrontott, nyomorult életüket, az alkoholizmust, a válást, az abortuszt, és akkor oda tudsz menni hozzájuk, át tudod őket ölelni, tudsz értük imádkozni, és el tudod mondani, figyelj, engem Jézus így meg így szabadított meg, neked is fog tudni segíteni. De ehhez szellemi látás kell. Nem azt kell nézni, hogy hogy néz ki, milyen szaga van, milyen ruhája van, hanem krisztusi látás kell hozzá. Ahogy Krisztus is meg lett vádolva azzal, hogy vámszedőkkel és paráznákkal van együtt. Jézusnak ez volt egyik legfőbb várpontja, hogy ő a leglenézettebbek közé ment, mert őket is le kell taratni valakinek. János 4.38, tiszteld az elődök munkáját, én annak az aratására küldelek titeket, ami nem ti fáradoztátok, azon mások dolgoztak, és ti mások munkájába álltatok be. Itt konkrétan az ószövetségi profétai szolgálatról van elsősorban szó, de nyilván Jézusnak a földi szolgálata is elősegítette majd a samáriai missziót, ahogy erről beszéltem. De fontos, hogy amit nem mi vetettünk, hanem az elődeink, és mi aratjuk a gyümölcsét, tiszteljük őket. Nem kell lenézni őket, mert ilyen módszerekkel dolgoztak, olyan módszerekkel dolgoztak, meg nem volt hangszer esetleg az imaházban, vagy harmónium volt, vagy ilyen énekeskönyv, vagy ilyen énekeskönyv volt, ne nézzük le az elődöket. Ők a maguk korában, ha vetettek, és hittel vetettek, mi aratjuk ma a gyümölcsét többek között. Nyilván más közösség is, de biztos, hogy sokan vannak, akiket nem a mi első bizonyságtételünk hozott Jézus Krisztushoz. Lehet, hogy 10-20 éve járnak egy gyülekezetbe, és még nem tértek meg, de 10-20 évig ment belejük a mag zsákszámra. És lehet, hogy eljönnek mondjuk esetleg hozzánk, és itt kapnak egy olyan löketet a Szentlélektől, hogy jó, feldobja őket, telibe kapja az ige, megszomorodik és meg fog térni. Tiszteljük az elődök munkáját. Ne becsüljük le azokat, akik előttünk dolgoztak. Mert nem ilyen módszerrel, nem olyan módszerrel, nem volt lehet olyan látványos, de nem tudhatjuk azt, hogy egy-egy emberbe mennyi ige van már belefektetve, mennyi imádkozás van belefektetve, mennyi energia van, mennyi látogatás van belefektetve. Ne nézzük le. Mert biztos, hogy mi is aratunk olyanokat, akiben nem mi fektettünk be sok energiát. Ne légy dusta. Fontos. Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú. Aki államban merül az aratás idején, az széjjelni való fiú. Aratás idején nincs alvás, nincs remfázis, nincs alfa, nincs béta. Ha aratás van, munka van, dolgozni kell. Reggeltől estig. Amíg Isten a kegyelem kapuját kitárja, addig aratni kell. János apostol mit mond a levelének a második részében? Amikor Jézus eljön, nehogy megszégyenítsen minket az ő eljövetelekor. És néhány hívő azért lesz megszégyenítve, mert aratás idején aludt. Meg számítógépezett, meg telefonozott, meg ezt csinálta, meg azt csinálta, meg karriert épített, meg egy csomó felesleges dolgot csinált. Amikor az aratásnak az ideje van. Nem azt mondom, hogy nem kell pihenni, nem kell kikapcsolódni, nem erről van szó, de amikor aratás ideje van, akkor dolgozni kell. A gabonát nem lehet ott hagyni lábon, mert megeszi a rozsda, meg letarolja a szél, meg elázik, meg szétrohad. Az be kell takarítani. A jelenések könyvében van, bele sem mentem ott, ahogy utaltam rá ott az aratás kapcsán, ott egy nagyon érdekes görög szó van, amikor Jézus learatja az utolsó, a nyomorúság idejének a utolsó megtérőit, azokat megszáradt gabonának hívja. Az utolsó utáni pillanatban megtért embereket, akik ott voltak már ki tudja mióta, azokat aratja be legvégül Jézus a nyomorúság közepén. Majd nézzétek meg, a megszáradt, az utolsó utáni pillanatban még lesznek megtérők, ahogy erről beszéltem. De ezt már Jézus fogja majd elvégezni. Ő majd természet fölötti módon be fog avatkozni az eseményekbe. Jó? Tehát ne légy lusta, dolgozzál Istennek a munkájában. János 4:37, mert ebben az esetben igaz a mondás, hogy más a vető és más az arató. Ves a következő generációnak. Ez az előzőnek egy kicsikét a kibővített része, a mi dolgunk az, hogy vessük a magot. Lehet, hogy aratni is fogunk, sőt, meggyőződésem, hogy fogunk is aratni, de nagyon fontos, hogy vessünk az emberek életébe. Fektessünk időt és energiát abba, hogy bizonyságot teszünk, imádkozunk értük. Ha kell, akkor elérhetővé válhatók legyünk. Nagyon fontos, hogy vessünk a következő. Lehet, hogy nem mi fogjuk aratni. Lehet, hogy 20-30 év múlva a gyermekeink vagy unokáink fogják majd learatni a szolgálatunknak a gyümölcsét. Nekik is hagyjunk valamit. Aratásnál mindig van egy kis maradék, azt hagyjunk nekik is. Értitek? Ne csak önzően arra gondoljuk, hogy nekünk most jó legyen, mi legyünk minél többen, csináljunk egy megacsörcsöt, meg ilyenek. A Biblia nem tanít ilyenről. Következő generációnak is vetni kell az életébe. Segíteni kell nekik abban, hogy ők is arassanak. És egy gyülekezetben ez jól működik. A Malakiás kapcsán beszéltem erről, hogy a következő generációt is pont ezért kell felkészíteni a szolgálatra, hogy vigyék ezt a láncot tovább. És ahogy mondtam, sajnos ez szakadt meg az apostoli korszak végén, hogy nem vitték tovább ezt a dolgot. Tehát bátran, nyugodtan vessünk. Lehet, hogy köves talajra hullik, lehet, hogy tövisek közé, vagy ide-oda-amoda hullik. Teljesen mindegy, a mi dolgunk a vetés. Az, hogy ebből milyen termés lesz, meg hogy fog kikelni, a növekedést kiadja. Isten fogja adni a növekedést. A mi dolgunk az, hogy elvessük, imádkozzunk esőért, az Úr megadja a növekedést. János 4:36, tekintse a megjutalmazásra. Az arató már most megkapja a jutalmát, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a magvető és az arató. Fontos, hogy a jutalomcentrikusság. Sokan félnek ettől a dologtól, de nem. Pál apostol is boldog volt. Azt, mit mondta a gyülekezetnek? Ti, én, örömöm és koronám vagytok. Pál apostol örült annak, egy gyülekezet létrejött. Nek az egy korona volt. Örült a megjutalmazásnak. Nem kell félni attól, hogy Jézus meg fog téged dicsérni a mennybe. Ennyire nem kell szemérmesnek lenni. A mennyben nem fukarkodnak a dicsérettel. Még az angyalok is örülnek, amikor megtér valaki. Nem kell félni attól, hogy Isten meg fog majd bennünket jutalmazni, meg fogja majd a mi életünket az ő javaival tölteni. Jó. És a Jeremiás 8:20, légy győztes ennek a korszaknak, elmúlt az aratás, véget ért a nyár, de mi nem szabadultunk meg. Az egyik legfájdalmasabb igaz egész Bibliában. Eltelik úgy az aratásnak az időszaka, és lesznek ilyen keresztények, hogy nem fognak megszabadulni. Elmúlik a nyár, letelik az aratásnak az időszaka, és nincs szabadulás. Ne engedjük meg, hogy ilyen eltékozott életünk legyen, hanem legyünk győztesei ennek a korszaknak. Isten minket győzelemre hívott el. Független attól, hogy mártíromságban végezzük, vagy esetleg kényelmes nyugdíjkorhatárral, ez teljesen mindegy. Isten szemében győztes életre vagyunk elhívva. És ennek a korszaknak csak akkor leszünk győztesei, ha beállunk Isten programjába, és elkezdjük az aratásnak a szolgálatát. Elkezdjük vetni a magot, imádkozunk esőért, kérjük az Úrnak a kegyelmét, figyelünk az időkre és az alkalmakra, mikor és hogyan kell vetni és aratni, és akkor hiszem, hogy Isten meg fog tudni bennünket áldani. De ennek a korszaknak lehetünk a győztesei. Péter apostolék azok voltak, a maguk korának a győztesei voltak. Amit csak lehetett, learadtak. Igaz, hogy néha döcögősen ment a dolog, bűn is volt a gyülekezetbe, üldözés is volt, szakadás is volt, mindenféle problémák voltak, de győztesei voltak ennek a korszaknak. És Pál apostol is rengeteg nyomorúságról ír, de ő győztesen tudta itt hagyni. Azt mondta, futok egyenesen a mennyei elhíváson felé. Független attól, hogy milyen körülmények vannak, és milyen körülmények várnak rám. Péter apostol elmond egy fantasztikus prédikációt a apostolok cselekedetének a második részében. Számtalan üzenete és tanulsága van ennek is. Én egyikét választottam ki tulajdonképpen ebből a részből, illetve igen, szakaszt, a Apcsel 2:37-39. Amit hallottak, szíven talált őket, és azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Péter pedig azt mondta, térjetek meg, merítkezzetek be mindjárt a Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert nektek szól ez az ígéret és gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket elhívott az Úr, a mi Istenünk. Kié lett ez az ígéret? A miénk és a gyermekeinké. A következő generációnak is ott van a Szentlélek ígérete. A egyik leghangsúlyosabb kijelentés a Bibliában Isten jellemvonásával kapcsolatban, amit Illés felhasznál. Mit mond Illés? Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Isten az ő szent lelkét nem mértékkel adja. Azért adja, hogy szolgáljál. És amikor Isten látja, hogy tüzes a szíved, átadott az életed, mit mond Isten a mennyből? Ezt jól megsózzuk, ezt az áldozatot. Tüzet rá! És akkor még jobban betölt bennünket Isten az ő szent lelkével és az ő kegyelmével. De ez fontos, hogy ez a pünkösdi tűz ott legyen bennünk. Hogy erővel és hatalommal tegyünk tanúbizonyságot Jézus Krisztusról. És nem kell félni a jelektől és a csodáktól, nem kell félni a nyelveken szólásnak az ajándékától, amit sokan démonikus dolognak tartanak. Szükségünk van Isten szellemének a tüzére, Isten szellemének a kenetére. Szükségünk van arra, hogy természet fölötti módon Isten beavatkozzon az életünkbe, hogyha kell, a gyülekezetünknek az életébe, és vágyjunk arra, hogy a Szentlélek egy egységet hozzon létre közöttünk, hogy tudjuk végezni az aratásnak a munkáját. De ez az kell, hogy mindannyian vegyük észre, hogy elhívottak vagyunk Istentől. Szentlélek által megajándékozottak vagyunk. Isten mennyei nagykövetei vagyunk ezen a földön. És ahol megjelenünk, ott Isten királyságának kell megjelennie. Mert Isten királysága bennünk van. Áldott pünkösdöt kívánok mindenkinek. Amen.